jelenléktek és békesség Istentől, a mi atyámtól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 60. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 60. Zsoltárunk első versét. Sajnos nincs kántorunk, a feleségem a Balaton partján prédikál az egyik gyülekezetben, szárszul, és nem tud itt lenni, úgyhogy én vezetem az éneket, próbáljuk elmenjük énekelni.
Thank you.
jótékonysági hangverseny volt a tárgyalunkban, és a mikrofont eltették. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzá. A Lukács evangélium a 12. részéből, az 57., 58. és 59. versből. Így szól hozzánk Isten igéje. De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfelette az előjáró elé végy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé húzoljon, és a bíró átadjon a börtönőnek, a börtönök pedig tömlözve vessen téged. Mondom néked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a végtelen kegyelemért, amivel körülveszel, megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy naponként gondot viselsz rólunk. Légy áldott minden jó voltodért. Dicsérünk, magasztalunk téged, vagyunk, hogy te vagy egyedül méltó az imádatra, te vagy méltó, hogy levonuljunk előtted, hódoljunk és magasztaljunk téged. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sok mindenkinek tartozunk az életünkben. A legközvetlenebb családtagjainknak, a szeretetünkkel, nagyon sokaknak a megértésünkkel, környezetünknek, a megbékélt szívünkkel. Kérjük, hogy taníts bennünket arra, hogy megbékélt emberek legyünk, hogy ne az indulatok vezéreljenek bennünket, ne a keserűségek, ne is a vágyok repítsenek. Rá tudjuk tekinteni, és a hozzád fűződő viszonyunk határozza meg az életünket. Úrunk, szeretnénk most elsősorban is veled megbékélni, hogy mindazokkal, akik a környezetünkben élnek, szintén békességben élhessünk. Kérünk és könyörgünk, bocsáss meg a mi bűneinket, amelyeket mindezekkel elkövettünk ellened is, fele barátaink ellen is. És kérünk szépen, teremts bennünk tiszta szívet, újítsd meg a mi gondolatunkat, és add, hogy egészen téged dicsérjünk és magasztaljunk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 234. dicséretünk első versét énekeljük el. 234. dicséretünk első versét, majd ezután menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletére. Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A felolvasott ige folytatásáról, Lukács evangélium a 13. részéből, tehát Lukács evangélium a 13. részéből, az első 5 versből. Tehát voltak abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról, a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elenyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál? Mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádörött a torony Siloámba, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Amen. Fogadjuk el a helyet. Kedves testvérek, ebben a bibliai szakaszban Jézus Krisztusnak egy nagy hírt meséltek el, ami abban a korban meghatározta a jeruzsálemiek közbeszédét. Pilátus egy gonosz helytartó volt, aki igyekezett mindenképpen bosszantani a rábízott zsidó népet. Itt is arról van szó, hogy galileaiak egy nagy csoportja fölment Jeruzsálembe áldozatot bemutatni. Ez véres áldozatot jelentett, tehát leváltak egy állatot, annak az állatnak a vérét a liturgia rendje szerint kitöltötték, nem szabadott, hogy az állatban benne maradjon a vére. De Pilátus, amikor azt gondolta, hogy itt a zsidók valamilyen lázadást szítanak, az Antónia erőből lerohant és lelőtte azokat a galileaiakat, akik az áldozatot mutatták be. Erre vonatkozik a kérdés, hogy elenyítette az áldozat vérét azoknak a vérével, akik ezt bemutatták. Mit szól Jézus Pilátusnak ehhez a vérengzéséhez? És a másik hír, ami bejárta abban az időben Galileát, hogy Jeruzsálemben ledőlt egy torony. Nem tudjuk, talán egy felújításról lehet szó, nem jól rakták fel egymásra a köveket, talán a vakuló anyagot nem fogott eléggé, aminek töltést biztosítania kellett volna, nem tudjuk, ledőlt. Ennek a következtében meghaltak emberek. Mit szól Jézus ehhez? Az ő válaszuk világos volt. Hiába mentek fel áldozatot bemutatni a galileaiak, Isten igazságos, a bűn bünteti. És hiába mentek oda az áldozathoz, akkor is megkapták a büntetésüket Pilátustól. Ez a vélekedés mindig abból indul ki, hogy Isten igazságos. És ha az ember valamilyen csapás éri, akkor tulajdonképpen nem történik más vele, mint hogy utoléri őt Isten igazságos keze. Nagyon sokan vélekednek így. De ezt a vélekedést Jézus Krisztus nem fogadta el. Mindnyájan bűnösök vagyunk. Mindnyájan megérdemeljük Isten ítéletét. De arról szó sincs, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek lettek volna a többinél. És ezért kellett volna meghalniuk. Ugyanígy azt gondolták, hogy azokra az emberekre, akikre rádőlt a torony, azok megkapták Isten igazságos büntetését. Megérdemelték. Nem tudjuk, hogy miért érveltek, De Isten tudja. Isten igazságos, és mindenkinek azt adja, amit megérdemelt. Jézus Krisztus ezzel a véleménnyel szemben mondta azt, hogy nem így van. Ez a vélekedés mindenestől fogva rossz, hamis és helytelen. Ha meg nem tértek, ugyanúgy fogtok elveszni, mint ezek az emberek. Ha látjuk a másik embernek a szenvedését, léteznek tiltott válaszok, amit semmi szín alatt nem szabad mondanunk. Az ilyen, hogy Isten előre tudja, hogy ezek az emberek az életükben valami nagy bűnt fognak elkövetni, és ezt megakadályozandó, hagyja, hogy megölje őket Pilátus, vagy dőljön rájuk katona. Hamis gondolat menet. Nem szabad semmiképpen sem így vélekedni. Vannak, akik azt szokták mondani, hogy Isten jobban szereti őket, és ezért elvette ebből a világból, hogy ne kelljen már ebben a világban szenvedni. Nagyon sokan érvelnek így keresztény emberek. Szóval létezik egy nagyon gonosz vélemény. Ezt sem volna szabad mondani semmiképpen sem. Hogy Isten meghozta rajtuk egy titkos bűnt. Ezt a véleményt is visszautasította Jézus a vakon született történetében. Soha nem mondjuk a szenvedő embernek, aki mondjuk elveszíti a feleségét, férjét vagy a gyerekét, hogy ne sírj, mert majd az Isten jobbat ad. Rendkívül cinikus, amikor ilyeneket mondunk. Egyáltalán nem volna szabad ilyet mondani. És nem mondjuk a szenvedő embernek azt sem, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ez egy bibliai igazság, és ez igaz is. De ez akkor igaz, hogyha valaki a maga életének a nagy szenvedésében ezt ki tudja mondani. De ha mi mondjuk neki, és mi akarjuk kipréselni belőle, hogy mondja már végre ki ezt a szép hitvallást, akkor erőszakot teszünk rajta, és nem vagyunk a segítségére. Imádkozzunk a másik emberén, hogy ki tudja mondani, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra van. De ezt ne erőltessük ki, és főleg ne mi mondjuk ki, addig, amíg ő nem kész rá. Így is mondhatom, ne vádoljuk a szenvedő embert, nem mondjuk, hogy Isten igazságos, nem büntet senkit sem ok nélkül. És ne vádoljuk Isten se, azok miatt a szenvedések miatt, amik legnagyobb részét az emberiség okozta a történelmet során. Azért választottam ezt a témát, mert egy hittanos gyermekünk hozzám fordult, és megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy volt egy ismerőse, aki már nagyon öreg, ágyhoz kötött, már szinte várja is, hogy meghaljon, és nem ő halt meg, hanem egy egészen fiatal férfi. Mit mondok ezzel kapcsolatban? Hiszen az idős már szeretett volna elmenni, és talán úgy is érezte, hogy másoknak a terhére van, a fiatal emberre pedig szükség lett volna a családjában, mint kenyérkeresőre, mint támaszra, és érzelmileg is nagyon ragaszkodott hozzá a családja. Mi az oka, hogy Isten nem az öreget vette el, hanem a fiatalt? Erre a kérdésre szeretnék felelni a mai prédikáció. Először is hagyd mondjam azt a keresztény igazságot, hogy nem az hal meg, aki a legidősebb, hanem az, aki soron. Nem tudjuk, hogy miért. Ez Istennek a szabad, személyes döntése. Ő dönt úgy, ahogy azt jónak látja. A második, amit mindjárt a prédikáció elején szeretnék leszögezni, hogy rettentő a cinizmus, mindazért a rosszért, amit az emberiség magára bont, az Istent vádolni. Nagyon sok szenvedés a bűn miatt ér bennünket. Világosan kell látni, hogy nem egy-egy embernek a saját bűnéről van szó itt, mert abban nincs nagy különbség közöttünk. Mindjárt megérdemelnénk az Isten ítéletét és a kárhozatát, ebben nagyon formák vagyunk, hanem az igazi különbség abban van közöttünk, hogy az egyik kéri az Isten kegyelmét, a másik pedig nem kéri. Az egyik szeretné, hogyha bejutna az örök életre, a másik pedig egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Mondom, nem az egyes emberek bűne között van a lényegi különbség, mert mindjártnak van annyi bűne, hogy elkárhozhatnánk, hanem az emberiség a maga bűnében okozza a legtöbb bajt. Isten a mi világunkat jónak teremtette, de a világ a bűn miatt megromlott. És ennek a megromlásnak a következménye, hogy annyiféle szenvedés, annyiféle fájdalom, annyiféle baj van ebben a világban. A korai halált, a sok megmagyarázhatatlan betegséget, a gyermekek szenvedését öt csoportba foglalom. Az ember beavatkozása nélküli természeti katasztrófa. Arányaiban a szenvedéseinknek ez a legkisebb része. Nem tudjuk mindezeknek a magyarázatát. A második, az ember beavatkozása miatti természeti katasztrófák. A harmadik, az ember közvetlen bűne, ami miatt szenved a másik ember. A negyedik, az egyetemes nemzedékeken keresztül átható bűn. És az ötödik, a szülő bűnének a következménye a gyermekek életében. Arról szeretnék beszélni ezen a mai Isten tiszteleten leginkább csak, hogy az emberiség bűnöz, az emberiség bűne okozza a legtöbb fiatalkori halált. És erre hadd mondjunk néhány példát. Az egyik talán, amelyik a harmadik világot a legjobban veszélyezteti, a sok-sok fertőzött víz. Azt mondják, hogy azon a vidéken a gyermekek leginkább a fertőzött vizek miatt halnak meg. Én nem akarok most kitérni arra, hogy milyen emberi felelőtlenség következménye, hogy a folyóba közvetlenül belevezetik a nagyvárosok szélén a fertőzött vizet. Azután néhány kilométerre onnan abból isznak az emberek. A másik a nagy járvány. A nagy járványok nagy részét szintén az ember okozza. Felelőtlenséggel. Nagyon sok példát lehetne ráhozni, én csak egyet hagy hozzak a történelemből. A 14. században újból kitört a pest is Európában. Kisebb-nagyobb hullámai a 17. századig pusztították Európát. Az emberiség egyharmad, de biztos, hogy több mint az egynegyede kipusztult ennek a következtében. Emlékszünk a történelem könyvekben azokra a flagellánusokra, akik korbáccsal ütötték magukat és úgy zarándok voltak Európa szerte. Ennyire meg volt rettenve Európa a nagypestis járványok miatt. Hogyan indultak ezek a nagypestis járványok? Nos, 1346-ban egy Kaffa nevű várost szerettek volna elpusztítani. Azt mondták magukban, hogy miért kell ezt a várost egyáltalán szétlődni fegyverekkel. Van egy sokkal egyszerűbb módja annak, hogy kipusztítsuk a várost. Pestisben elmúlt embereknek a holttestét szétvágták, és a maguk egyszerű katapult eszközeivel belőtték a városba. És azt mondták, hogy a város lakossága között majd kitör a pestis, és elpusztul a város, ők pedig egy kétségben maradt városba kényelmesen besétálnak. Ez pontosan így is történt. Ez volt az első biológiai fegyver. 1346. Igen ám, de olyan való ütött ki ez a kísérlet, hogy a fertőzés egész Európában elterjedt. Amikor látták, hogy milyen következménye van, akkor Kaffából elhajóztak a környező városokba, és vitték mindenüvet a járványt. És olyan hatalmas tempóban terjedt a járvány, hogy egész Európát megfertőzte. A járványok mindig az éhezések nyomán terjednek el a legjobban. És sajnos nem állnak meg a határnál, hanem terjednek tovább átlépve ország határokat. Az emberiség minden. Erre is hagyd mondjak egy példát. 1933 őszén Sztálin egy éhség akciót kezdett Ukrajnában. Egyszerűen kiéheztette az ottani lakosságot. 7 és 15 millió körülire teszik azoknak a számát, akik akkor meghaltak a kiéheztetés során. 7 és 15 millió körül, de az ott élő történészek 30 milliót mondanak. Nem tudjuk, hogy hányan haltak meg. Olyan nagy volt az éhezés a falvakban, hogy az asszonyok a robogó vonatra feldobták a csecsemőiket, azt gondolták, hogy ott van egész biztos, hogy meghal, hát a városban még van kemény. Ezeknek a nagy éhezéseknek a nyomán pusztultak ki sokszor országrészek. De nem az éhezésben, hanem az azt követő fertőzésekben és járványokban. Mindig el szoktuk mondani, hogy Isten megadja az elég élelmiszert, vajon igazságosan osztjuk-e meg. Megtermel a Föld annyi élelmiszert, hogy abból mindenkinek juthatna elégségesen. Tudnunk kell, hogy a szakkönyvekből néztem ezeknek az információknak utána, gyerekek számára, itt gyerekek számára készítettem el egy pendrive-os előadást, és ebből idézett most néhány gondolatot. Tudnunk kell, hogy az 1990-es évekre 2000 nukleáris tesztrobbantást végeztek. Ennek a legnagyobb részét a két nagyhatalom hajtotta végre, a többit pedig kisebb országok. Ennek a következtében azt mondják, hogy rendkívüli nagy mértékben megnövekedett a rákos megbetegedések száma, a születési hibák száma, a szellemi fogyatékosság aránya, illetve az öngyilkosságok száma. Azt mondják, hogy egy országon belül, azon a vidéken, ahol ezeket az atomrobbantásokat megcsinálták, 35%-kal nagyobb az ilyen megbetegedéseknek az esélye, mint az ország többi részén. Amikor rádöbbentek a nagyhatalmak, hogy mit csinálnak az atomrobbantásokkal, akkor azonnal elkezdték az atomsorokó egyezményt létrehozni, hogy véget vessenek ennek az értelmetlen öldöklésnek. És tudnunk kell, hogy nem csak háborús atomkísérletek vannak, hanem történtek nagy számban békés célú atomreaktorokban is robbantások. Robbanások, bocsánat. Balesetek. Egy időben ezeket a baleseteket igyekeztek amennyire lehet eltitkolni. Aztán már legalább nyilvánosságra hozták őket, ez volt a becsületesebb. Tudni kell, hogy ezeknek a baleseteknek a következtében is igen sok ember lett rákbeteg. És az a legnagyobb dráma, hogy ezek a rákos megbetegedések nem szűnnek meg abban a nemzedékben, hanem valahogy továbbra is pusztítják az emberiséget. De hagyd mondjam, hogy nem csak az emberiség nagy hatalmai pusztítják a szervezetünket, a gyermekeinket, a fiataljainkat. Pusztítjuk is. Biztos mindenki tudja, hogy mennyire pusztító a dohányzás. Az is, amikor a gyerekeink jelenlétében dohányzunk, vagy a másik nem dohányzó ember jelenlétében használjuk a koporsószöget, és az is, amikor valaki dohányzik, utána gyermeket fogad, és a gyermeke kevésbé egészséges lesz, mint a nem dohányzó szülőnek lenne a gyermeke. És sorolhatom a kábítószert, sorolhatom az alkoholt, nagyon sok mindent, amivel pusztítjuk a környezetünket. Sokan nem tudják, hogyha egy családban valaki öngyilkos lesz, igyekeznek ezt az öngyilkosságot bár eltitkolni a gyermekek elől, és mégis a következő nemzedékben nagyobb arányban lesz öngyilkos, mintha nem lett volna a családban már egy. Valahogy mindaz, amit teszünk, hatással van a gyermekeink életére. Nem Isten a hibás. A bűn miatt megromlott emberiség mindig Istent vádolja azokért a bűnökért, amelyeket ő követett el. Azután, amikor ez már tarthatatlan, akkor Istent vádolja azért, hogy miért nem akadályozta meg annak a bűnnek az elhatalmasodását. Olyan ez, mintha valaki mérget adna a társának, és Istent vádolná, hogy miért nem akadályozta meg, hogy meghalljon a társa mérgezésben. De hát ő adta a mérget. Teljesen logikátlan ez az érvelés. És mégis nagyon sok ember mondja azt, hogy miért nem akadályozza meg Isten a bűnnek az elhatalmasodását. Miért nem tesz ellene Isten semmit? Ha akarná, tehetne. És Isten teszi azokért a bűnökért felelőssé, amit az emberiség követel. Miért nem akadályozta meg Isten a bűn bejutását ebbe a világba? Megakadályozhatta volna. Csak akkor nem szabad akarattal rendelkező emberek lennénk, hanem robotok. Csak akkor egyszerűen azt kéne csinálnunk, amit Isten parancsol. Isten szereti a szabad akaratunkat, és ezért azt gondolta, hogy megajándékoz bennünket a szabad akarattal. Ha nem akadályozta meg Isten a bűn bejutását a világba, miért nem akadályozza, miért nem tiltja annak a terjedését? El kell mondani, hogy Isten akadályozza és tiltja. Akadályozza egyrészt azáltal, hogy törvényt adott. Megparancsolta a 10 parancsolatban, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Sokkal jobb lenne az emberek élete, hogyha megtartanák Isten törvényét. És akadályozta azáltal is a bűn terjedését, hogy Jézus Krisztust adta értünk a Golgotai kereszten, hogyha valaki hisz benne, akkor megtérhessen. És a bűnből kiszabadulhasson. És a bűn ellen harcolva az Isten oldalán álljon. Másrészt nem csak akadályozza, hanem tiltja is. A megváltott gyermekeinek adta a parancsot, hogy harcoljanak a bűnnel szemben, és mentsék a bajban lévő embert. És nem csak tanácsolja Isten az ő megváltott gyermekeinek, hogy a jó úton járjanak, hanem segít is, hogy a jó utat ne csak választani tudjuk, hanem meg is maradjunk azon minden napon. Te is megállíthatod a romlás további terjedését. Isten azt akarja, hogy mindnyájan hívő emberekké harcoljunk a bűnnel szemben. Hogyan? Boldás János írta az egyik szép versében az a címe, hogy ki van jelölve a helyen. Azért van síró, hogy vigasztal, és éhező, hogy teríts asztal. Azért van sem, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott, azért van, hogy vezess. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat legyen karjaid között. Azért roskadnak mások vállai, hogy termüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok pakasztják, a mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vészik szenved, azért van, hogy te megmutathasd. Mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább. Enyhült, szépült tőled a világ. Vagy tehát kezedtől támad foltra folt, ott is, ahol eddig minden tiszta volt. Különös Bullás Jánosnak ez az érvelése. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Furcsa ez az érvelés. De nagyon megmondom, ez nem a bűn okát magyarázza meg, hanem azt, hogy hogyan kell a szenvedő ember mellé állni. És ezt Bódás János nyilván a jobb könyvéből tanulta meg, és igaza van az éberésében. Amikor látjuk a másik embernek a szenvedését, az a dolgunk, hogy odaálljunk mellé. Felmerjünk, felkaroljuk, a támaszává legyünk. Nem véletlenül mondja a jobb könyve, szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még akkor is, hogyha elhagyta az Úr félelmét. Ha nem akadályozza meg Isten a bűnt, segít a bűn miatt bajba jutott szenvedő embernek. Igen, segít. Jézus Krisztus által. Ezért nekünk a bajban lévő embert Jézus Krisztushoz kell vezetni. Imádkozni kell érte, imádkozni kell a családtagjáért, hogy fogadja el Isten segítségét. Nagyon nagy kísértés, hogy látunk egy szenvedő embert, és vagy őt kezdjük el vádolni, vagy Istent. Mi beülünk a bírói székbe, és ítéletet mondunk ember és Isten felett. Ehhez nincs jogunk. Ez nem is helyes cselekedet. Sokkal helyesebb annál, hogyha valaki látja a másik ember szenvedését, és elkezd imádkozni érte, vagy a családtagjáért, vagy a bajban lévőért. És kéri Istent, hogy jusson el az a másik társa addig, hogy ki tudja mondani. Állásul lett nekem a nagy keserűség. Vagy ki tudja mondani a Róma 8:28-ból, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Akik az ő elhívása szerint hivatalosak. Nem az a megoldás, hogy ha látjuk a másik ember szenvedését, hogy ítélkezzünk akár fölötte, akár Isten felett, hanem az, hogy imádkozzunk érte. Ha a szenvedést látjuk, mindig Jézus Krisztus a nagy szenvedő jusson az eszünkbe. 33 éves volt, abban a korban is az fiatalnak számított. 33 éves volt, amikor igazságtalanul meghalt. Miért halt meg? Nem a saját bűnéért, hanem az emberiség bűnéért. Ő nem volt bűnös. Az emberiség bűnéért halt meg. Azért, hogy ne kelljen elkárhozni, hanem örök életünk legyen. Azért halt meg, hogy megváltson bennünket a bűn átkától. És szeretetben tudjunk élni. Azért váltott meg bennünket, hogy mindaz a romlás, ami az emberi természetünknek, emberi sorsunknak a következménye, az mégsem szakasszon el bennünket az élő Istentől. Testvérek, igazán nagy dolog, amikor valaki rábeteg, amikor valakinek különböző testi, lelki fájdalmai vannak, és nem vádolja az Istent, hanem hozzá menekül. Igazán nagy dolog. Kéri a segítségét, kéri az oltalmát. Jézus Krisztus szenvedéséből látjuk, hogy nem mindig a saját bűne miatt szenved valaki, hanem Jézus Krisztus például, ami bűneink ért szenvedett, hogy abból megváltson, hogy szabadulást hozzon. Imádkoznunk kell, amikor valaki bajban van, hogy Jézus Krisztusra a nagy szenvedőre tudjon tekinteni. Tőle előtt kérje, és kérje azt, hogy a megváltás, a kegyelem hatékonyan tudjon munkálkodni az ő életében is. igazán nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért halnak meg gyerekek és fiatalok. Az a kérdés, hogy valakinek elég erős a hite, hogy amikor átél közeli családtagként, vagy személyesen egy ilyen tragédiát, akkor bele tud-e kapaszkodni az élő Istenbe. Akik hívő emberek, azok egy-egy ilyen tragédiában megerősödnek. Akik pedig félhitűek, azok az ilyen tragédiában teljesen Isten káromlóvá lesznek. Van ennek a kérdésnek egy másik fele is, ha csak néhány mondatban is, de hagyj válaszoljak rá. Miért van az, hogy néha idős emberek akkor sem hallnak meg, amikor már ők maguk is szeretnének szinte meghalni. Azért mondom, hogy szinte, mert nem igaz, hogy az idős ember szeretne meghalni. Isten az utolsó pillanatig mindnyájunkban ott hagyja a halál félelmet. Csak az utolsó pillanatban vétetik el tőlünk a halál félelem. Amikor igen, el kell indulnunk a nagy úton. De addig mindig ez a halál félelem vét bennünket attól, hogy nehogy öngyilkosok legyünk. Az idős ember életesen felesleges. Mindenkivel terve van az élő Istennek, még a beteg ágyon fekvővel is. A szenvedést elfogadni kész idős ember Istenben bízó bizalma, és a tőle kapott ereje lehet a legjobb bizonyságtétel a nem hívők előtt. Szenved valaki otthon a betegágyon, látják, hogy ezt a nagy szenvedést isteni hittel hordozza el, és a nem hívő családtagok elgondolkoznak rajta, és közelednek az élő Istenhez. Mert látták a családtagjuknak a hívő módon hordozott szenvedését. Lehet a kórházi ágyon való nagy szenvedés egy áldott bizonyságtétel a szenvedésben segítő élő Isten mellett. Ha valaki kész elfogadni a szenvedést, isteni bizalommal, akkor a legáldottabb prédikációt mondja el a cselekedeteivel, a tűrésével a beteg ágyon. Nem felesleges egyetlen egy embernek sem az élete. A legbetegebbnek sem felesleges az élete. Istennek mindenkivel terve van. És akkor hívja haza magához az ember, amikor eljön annak az ideje, nem előbb és nem később. És ha ezen mi tisztában kézzel változtatni akarunk, akkor ártunk Isten ügyének, ártunk magunknak és ártunk a környezetünknek is. Hadd mondjak el egy nagyon rövid példát, nagyon leegyszerűsítve. Már lassan több mint 30 éve, hogy velünk történt a Pilisvörösvári gyülekezetben, volt ott egy áldott idős asszony, mindig egyedül jött az Isten tiszteletekre, vigiliaórákra, és a nagy szívfájdalma volt, hogy a gyerekei nem engedték az unokáit a templomba jönni. Hívő asszonyként élt, hívő asszonyként hordozta a későbbi betegségét is, míg csendesen meghalt. És egy napon a család megjelent a lelkészi hivatalban, hogy elhozták a nagymamának a Bibliáját, énekeskönyvét, mert nekik már erre többet nem lesz szükségük. Kérték, hogy fogadja meg, adja oda másoknak, akiknek jobban kell. És mondtam, hogy nem fogadom meg. Őrizzék csak meg. Ez az édesanyjuké volt, őrizzék meg, tegyék el, emlékezzenek mindig ezzel együtt is az édesanyjuk. Nem hagyhatták ott a lelkészi hivatalban. Eltelt néhány esztendő, és ennek a nagymamának a kisunokája megjelent nálam, és mondta, hogy szeretne konfirmálni. Már rég halott volt a nagymama. És az élete példája, ahogy hordozta a szenvedést, hatott annak a kisunokának az életébe. Szép neve volt ennek a kislánynak, nevével játszva, hogy mondjam, hogy virágzó keresztény életet élt. Nem volt hiába való az nagymamának a szenvedése a betegágyán. Ez egy hívő bizonyságtétel lett. És megfogant az unokája életet. Hogy mit tehetünk, ha látjuk ezeket a szenvedéseket? Imádkozhatunk. Csak ezt tehetjük. Ha azt látja a szenvedő, hogy mi sem tudunk mit mondani, torkunkon akad a szó, akkor könnyebb a saját fájdalmát elhordozni. Ha azt látja, hogy ilyen kapás válaszokkal kioktatjuk őt, és tutiban megmondjuk a választ arra, ami az ő életének a legnagyobb problémája, akkor azzal még inkább növeljük a fájdalmait. Imádkozzunk érte. És a magunk csendességével emlékeztessünk arra, hogy mi sem tudunk minden kérdést megválaszolni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, könyörülünk hozzád azért a családért, akik átélték ezekben a napokban, hetekben, hónapokban és esztendőkben a nagy fájdalmat, a megmagyarázhatatlant. Imádkozunk értük. Kérjük, hogy segítsd őket, hogy a megpróbáltatás ne eltávolítsa őket tőled, hanem közelebb hozza hozzád. Imádkozunk hozzá, Urunk, a magyarországi közbeszédért, hogy mindazokért a bűnökért, amit az emberiség elkövet, ne téged vádoljanak. Könyörgünk, hogy tisztítsd meg a beszédünket, a gondolkozásmódunkat, és szabadíts meg bennünket attól az átkozott gondolkozásmódtól, a bűn által megrontott gondolkozásmódtól, amelyik a saját bűnéért téged vagy a másik embert teszi a felelőssé. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted értünk az Úr Jézust, hogy az ő kegyelme által örök életünk és üdvösségünk legyen. Könyörgünk hozzá gyülekezetünk betegeiért, azokért is, akik kórházban fekszenek, azokért is, akik otthon lábadoznak. Kérjük szépen, hogy segíts meg őket. Emeld fel őket a betegágyukról. Akiket pedig magadhoz akarsz szólítani, azoknak tedd készé a szívét a veled való találkozásra. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, a nemzetünkért, a határainkon túlélő testvéreinkért. Kérjük, hogy áld meg őket is. Kérjük szépen, hogy adj Magyarországon egy ébredést, hogy minél többen hozzád térjenek, a te utadon járjanak, akaratodat kövessék. Mi pedig hagyd legyünk ebben a te engedelmes, kegyelemben fogadott gyermekeid. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el az országod, legyen meg a lehetőségét, uralkodjunk egy barátkozó szeretnél Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő utcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő utcáját, tereját, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, kérdezem, hogy a vigiliaórákat a szombat rendben megtartjuk. Szerdán 15 órakor tartjuk meg a nyugdíjasok vigiliaóráját, és csütörtökön 6 órakor pedig a gyülekezeti vigiliaórát. Szeretettel várjuk ezekre a vigiliaórákra a testvéreket. Ugyanígy szeretettel várjuk gyülekezetünk középiskolás egyetemista fiataljait. Pénteket 19:30-kor tartjuk az ifjúsági órát. Megbeszéljük még ezt az időpontot, egész pontosan a fiatalokkal, ők kérték, jó ezt tisztázni a családokban is, vannak, akik nem tudnak korábban odaérkezni, tehát 19:30-at kértek. Meglátjuk, hogy ez lehetséges lesz-e, ugyanis szeretnénk, hogy gyülekezetünkben egy teológus fiatalt meghívjuk, ahogy az előző fél évben is meghívtuk egyet, és ez a fiatal tartaná az ifjúsági órát, tudnunk kell, hogy neki is jó-e ez az időpont. Tehát most 19:30-kor lesz az ifjúsági óra pénteken. Elkezdjük a konfirmációi előkészítést, két időpont közül választhatnak a fiatalok. Pénteken este 5 óra, vagy szerda este 16:30.